Hallgassuk meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk az apostolok cselekedetének könyvének második fejezetében, a 37-től a 38-ig, valamint a 41-től a 47-ig, valamint az apostolok cselekedetének 4. fejezetében, a 32. versben a következőképpen. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter pedig így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon, mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság.
Szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus!
Foglaljunk helyet! Szeretett gyülekezet, kedves testvérek! Ahogy említettem az Isten tisztelet elején, a mai alkalomnak egy nagyon fontos témája van. A közösségről, a közösség erejéről szeretnék beszélni nektek, különösen is 3 igét emelnék ki ezen a mai alkalmon, a kivetítőn látható is, mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, a hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt, és a 3. pedig kedvelte őket az egész nép. A Szentírás mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben hangsúlyozza a közösséget, azt, hogy az embernek szüksége van a közösségre, arra, hogy közösségben legyen egymással. Már a Biblia első lapjain olvashatunk arról, illetve megfogalmazódott mondatok nagyon illenek az emberre, idézem Mózes első könyvének 2. fejezetét, illetve a Prédikátor 4.12-t, azt olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül lennie, és a másik pedig jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellen. A hármas fonál nem szakad el egyhamar. Ezek a mondatok alá támasztják azt a pszichológiai nézetet, miszerint az ember közösségi lény. A magányba bele lehet pusztulni. Nincs annál nagyobb teher, mint mikor az ember magányos, amikor egyedül van. Az ember közösségi lény, szüksége van a másikra, szüksége van a közösségre. Ahol együtt hordozhatnak terheket, ahol szerethetik egymást, ahol elfogadják egymást, ahol őszinték egymáshoz. Tehát az első alapvető megalapítás, hogy az ember közösségi lény, és szüksége van a közösségre. Néhány kérdést fölírtam ide a kivetítőre. Az első kérdés, hogy miért van szüksége közösségre? Miért van szüksége közösségre az embernek? Isten teremtett világából hadd hozzak egy példát. A repülő ludak szépen szemléltetik a közösség fontos erejét és fontosságát. Isten belejük kódolt a repülés közben azt a fontos alakzatot, amit itt lehet látni, hogy V alakban repüljenek. Na, nem azért, mert szeretik a V betűt. Ebből egyrészről van a fizikai magyarázat, de van ennek egy másfajta magyarázata is. Amikor egy-egy madár sohint egyet a szárnyával, felhajtó erőt képez az őt követő madár számára. Egy V alakban az egész csapat, kiszámolták ezt a szakértők, hogy legalább 71%-kal hosszabb utat tud megtenni, mintha az egyes madarak egyedül repülnének. Amikor egy lúd kiesik a V alakból, hirtelen úgy érzi, mintha mázsás súly húzná lefelé, és gyorsan visszatér a csapathoz. Amikor egy lúd elfárad, hátra repül, és egy másik foglalja el a helyét a V csúcsán. A hátul repülő ludak hangos gágogással bátorítják az elsőket a sebesség növelésére. Amikor egy lúd megbetegszik, két másik lúd is lemarad vele a V alakból, és követi, hogy védelmet nyújthassanak számára. És addig maradnak vele, amíg erőre kap, és újra repülni tud, vagy amíg meghal. Akkor útra kelnek, hogy beérjék saját alakzatukat, vagy csatlakozzanak egy másikhoz. A ludak ösztöneibe Isten beleültette, hogy szükségük van egymásra, mert az alakzatnak, a közösségnek ilyen formájában is nagyobb erő van, tovább juthatnak. Ha mindenki össze-vissza repülne a maga kedve szerint, akkor széthullana a vadlunak raja, és elpusztulnának, de közösségben életképesek. Vagy egy másik példa a zene világából. Az ember szíve beleremeg, zenei érzéki világa megcsendül, futkos a hideg a hátán, mikor egy filharmónia elkezd játszani. Nyilván megvan a szóló hangszer szerepe is, de akkor teljesedik ki igazán, mikor egy hatalmas koncertteremben más hangszerekkel együtt megszólalnak a szebbnél szebb hangszerek, és így alkotnak igazán egy teljes egységet. Nem össze-vissza játszanak, nem azt játszanak, amit akarnak, hanem figyel mindenki a karmesterre, és játsza mindenki azt, ami a kottájában van. És higgyétek el, drága testvérek, és ezért gondoltam, hogy egy ilyen szép képet is kivetítek, hogy hogyan állnak fel a zenekarok, hogyan jönnek a különböző hangszerészek, és középen ott van a karmester, és ezért van ereje egy-egy zenei műnek, egy-egy zenei közösségnek. Tehát láthatjuk azt, hogy milyen fontos szerepe van a közösségnek az állatvilág életében, az emberek, vagy egy társadalom életében. Azonban fel kell tennünk a kérdést, és ez a második kérdés, hogy miben különböznek egymástól a közösségek. Mert hát vannak, amelyek élményt nyújtanak. Vannak, amelyek örömöt adnak. Vannak, amelyek sikert hoznak. Vannak, amelyek biztonságot adnak. Miben más az Isten közössége más közösségektől? Élményt nyújt, örömöt ad, sikert hoz, biztonságot ad? Ezek mind-mind fontosak az ember életében, de vannak bizonyos dolgok, amelyeket csak egy helyen találhat meg az ember. És így jön a harmadik kérdés, hogy miben más egy keresztény közösség? A keresztény közösségben egy dolog, ami mindenféleképpen összeköti az embereket, hogy bűnös emberekből áll, ezért bűnbocsánatra szoruló emberek. Ez egy nagyon fontos jellemvonása a keresztény közösségnek. Azt olvassuk az igében, hogy mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak. Na de miben hittek? A Jézus Krisztusról szóló evangéliumban. Összekötötte őket, hogy elveszett az életük, hogy bűnös emberek, hogy bűnbocsánatból élnek, hogy bűnbocsánatot nyert emberek lettek, hogy kegyelemből élnek, és üdvösségük van Jézus Krisztusban. Akik ezeket tudták magukról, azok egy közösséget alkottak. Nem bennük felsőbbrendű érzés, nem tartották magukat különnek, hanem ezeket tudva közösségben voltak egymással, és közösségük alapja pedig Jézus Krisztus volt. Olyan csodálatos a magyar nyelv, amely kifejezi, hogy az együttnek a szógyöke az egy. Azaz nem csupán együtt voltak, hanem egyek voltak. Egyé tudtak lenni. Ebben a teljes egységben megmutatkozott az, hogy el tudták hordozni egymás terheit, hogy tudtak egymásért felelősséget vállalni, hogy egymás gyengeségeit elhordozták, hogy felemelték az erőtlent, hogy bátorították a gyengét, hogy segítettek a szűkölködőn, hogy tudtak megbocsátani, és tudtak bocsánatot nyerni. Mindenben szerettek volna krisztusian élni. És tudjátok, ez különböztet meg egy keresztény közösséget egy másfajta közösségtől, hogy szeretnének krisztusian élni. Krisztusi módon élni, krisztusi módon beszélni, mert a közösségi életüket Krisztusban élik meg, és embertársaikon fejezik ki. És úgy gondolom, drága gyülekezet, kedves testvérek, hogy ebben a gyülekezetben is ez kell, hogy a meghatározó legyen, hogy Krisztusban élik meg a közösségi életüket, és embertársaikon kifejezik. És hidd el, drága testvérem, hogy ahogyan viszonyulsz az embertársadhoz, annyi krisztusi van benned. A negyedik kérdés, mi kell, hogy jellemző legyen Isten közösségére, a gyülekezet közösségére? A színdarabban nagyon szépen előjött, hogy a nem Krisztusra épített közösség gyülekezeti tagok hogyan fognak viselkedni. Egy szép kontrasztot láttunk a kétféle embertípus között, a kétféle közösség típus között. Itt van ez a szerencsétlen összetört fiatal lány, derékba tört a házasság, az zátonyra futott, ott van két gyerek, bátorításra, vigasztalásra lenne szüksége, és ehelyett, amikor belép a közösségbe, mit csinálnak? Megszólják. Hát ebben semmi krisztusi nincsen. Semmi krisztusi. És milyen jó, hogy a színdarabban volt egy olyan gyülekezeti tag, aki fel tudta karolni, aki tudta bátorítani az erőtlent, tudott vigasztalni, és az ilyen lelkű ember az, aki betölti a Krisztus közösségét. Mert nem csupán Krisztussal van közösségben az ilyen, hanem, ahogy említettem, kifejezi az ember társán a Krisztussal való közösségét. A hívő ember megnézi, hogy mit mond az Isten igéje. Egy gyülekezet közössége pedig az Isten igéjére épít. És akkor, amikor közösségről van szó, akkor föl kell tennünk a kérdést, hogy vajon milyen alapra építkezik a gyülekezet közössége. Mert azokra a dolgokra nem lehet építeni, amit az előbb felsoroltam. Az élmény, az öröm, a siker, ezekre nem lehet építeni. Ez ma van, holnap nincs. A gyülekezet közössége egyetlen egy valakire építhet, az pedig Jézus Krisztus. A kérdés tehát az, hogy mi kell, hogy jellemző legyen Isten közösségére, a gyülekezet közösségére. Néhány igét hadd olvassak fel nektek, nyilván csak a teljesség igénye nélkül. A Római Levél 12. fejezetéből, ugye ebből olvastam a lekciót, és ennek a folytatásaként írja Pál apostol, azt mondja, hogy a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek. Aztán azt mondja, hogy a tiszteletben, tiszteletadásban egymást megelőzőek. A szolgálat készségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, imádkozásban álhatatosak, a szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben. Gyakoroljátok a vendégszeretetet. Aztán Pál apostolnak az első tesszalonikaihoz írott levelének 5. fejezetében ezt írja Pál. Kérünk titeket, testvéreink, hogy intsétek a tétlenkedőket, bíztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás és mindenki iránt. Hogy mindenkor örüljetek, hogy szüntelenül imádkozzatok, hogy mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Vagy a Jakab levelének 5. fejezetében fölteszi a kérdést Jakab, hogy szenved-e valaki közöttetek, szenved-e valaki a gyülekezet közösségében, akkor imádkozzék. Öröme van valakinek ebben a gyülekezetnek, ebben a közösségben, énekeljen dicséretet. Beteg-e valaki közöttetek, akkor hivassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében, és a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. És Péter első levelének 4. fejezetében Péter szintén beszél arról, milyen kell, hogy a gyülekezet közössége legyen. Mindennek a vége pedig már közel van. Azt mondja, legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Drága gyülekezet, ezek az igék arról beszélnek, hogy hogyan kell egy gyülekezeti közösségnek élnie. És ha ezt komolyan vennénk, akkor átélhetnénk mindazt, amiről a Szentírás tudósít az első gyülekezettel kapcsolatban, hogy kedvelte őket az egész nép. Drága gyülekezet, befejezésül, hogy milyen ereje van egy gyülekezeti közösségnek, hadd mondjak el egy mesét, egy anekdotát, ami rávilágít a közösség erejére. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy favágó. Volt neki 4 fia. 4 felé húztak, nem volt olyan dolog, amiben egyetértés lett volna köztük. Soha nem tudtak egymással dűlőre jutni, mindennapos volt a veszekedés köztük. Családi perpatvarukból mindig csak a szomszédok húztak hasznot. Így aztán egyre szegényebbek lettek, olyannyira, hogy a falusiak már gúnyolódtak is rajtuk. Bolondnak tartották őket. Az apjuk látta, hogy minden nap valami vita van köztük, és egyre boldogtalanabb lett. Sokszor próbálta már elmagyarázni nekik, hogy senkinek sem használ a veszekedés, de mind hiába. Farrahány borsó volt minden intelme, lepergett minden a fiairól, mint zsíros bödörről a víz. Az apai jó tanács egyik fülükön be, a másikon ki. Elment egyszer a favágó az erdőbe fát vágni. Készített a lenyesett gallyakból egy köteget, megkötötte kötéllel. Feje tetején egyensúlyozva vitte a szegény öreg favágó hazafelé a rőzsét. Útközben eszébe jutott, ami talán így visszatérítheti a fiait a jó útra. Elmosolyodott magában. Gyorsabban szedte a lábát, hogy hamarabb hazaérjen. Hazaérve a favágó a rőzsét kínhagyta a kertben. Fiai még nem érkeztek haza. A favágó izgatottan várta őket. Mikor a nap lebújt a hegyek mögé, a madarak fészkükbe bújtak, és előbukkant a hold, a favágó fiai egymás után értek haza. Alig, hogy megvacsoráztak, hívatta őket az apjuk. Oda ment a 4 fivér, kérdezték, mi az apánk? Erre a legidősebb fiának szólt a favágó, tört fiam, tört csak kettőbe ezt a rőzsét. Odalépett erre a legidősebb a kötekhez, és megpróbálta ketté törni. Persze nem sikerült. Hogy is sikerült volna? Megszégyenülten ment vissza az apjához. Nem megy ez nekem, apám, mondta. A favágó elmosolyodott, és mondta a második fiának, most te próbáld meg, fiam, tör csak kettőbe ezt a rőzsét. Ő is megpróbálta. Pont mint a bátyja, ő is kudarcot vallott. Lógó orral ment vissza az apja elé. Így próbálta meg a harmadik, meg a negyedik is. Egyiknek sem sikerült. Mind csüggetten ültek le a földre. Fölállt akkor mosolyogva az öreg favágó, kicsomózta a kötelet, amivel körül kötötte a rőzsét. Széthullottak a gallyak. Mondta akkor a fiúnak, na fiaim, most törjétek el ezeket a gallyakat. Odaugrott a négy fiú, felkapott mindegyik egy-két gallyat, és azon nyomban eltörte. Nagy büszkén állt a apjuk előtt. Aztán így szólt az édesapjuk. Látjátok? Míg össze volt kötve a sok gaj, nem tudtátok eltörni. Külön-külön egy szempillantás alatt eltörtétek mind. Éppen így győz le bármelyik ellenség titeket külön-külön. De ha együtt maradtok, összetartotok, nincs, aki legyőzne titeket. És végre megértették apjuk intelmét a favágó fiai. Minden ellenségeskedéssel felhagytak ezek után, békében és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Szeretett gyülekezet, a Krisztussal közösségben élő emberek közösségben vannak egymással, építik Isten országát és építik egymást. Milyen jó lenne, ha itt a dián leírt igék megvalósulnának a mi életünkben, bennünk és általunk, amit átélhetett az első gyülekezet. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, vagy egyek voltak. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Kedvelte őket az egész nép. Milyen jó lenne, drága testvérek, ha egyek lennénk, és életünkben, szavainkban kedvesek lennénk Isten és emberek előtt. Milyen jó lenne, drága testvérek, hogyha a közösségnek ez lenne az alapja, hogyha minél több krisztusi lenne bennünk, és egyre kevesebb emberi. Mert higgyétek el, hogy azok a közösségek, amelyek emberekre épülnek, azok szét fognak hullani. De az a közösség, amely Jézusra épül, az rendíthetetlen lesz, és szilárd lesz. Ezért jó Krisztusra építeni, és ezért lesz ereje egy közösségnek. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a Te szavadért, hálásak azért, hogy a Te szavad hozta létre a közösséget, és hiszük, hogy ezt a gyülekezetet is a Te szavad hívta el, és épülhet fel. Urunk, kérünk azért, hogy az a rendíthetetlen szilárd alap megmaradhasson, hogy rád épülhessen, és valóban elmondhassuk azt, amit az első gyülekezet is elmondhatott. Olyan jó lenne, ha ezt a közösséget, ezt a krisztusi közösséget kedvelné az egész nép, mert szívben, lélekben teljesen egyek lehetnénk.